Orvosi Védisten Szentírók Ézsaiás könyve 9. részéből az elsőtől a 7. vers végéig. De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog fel fölöttük. Te megsokasítod a népet, nagy örömöt szerzesz néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadoznak, mint mikor a zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és háta veszélyét, az őt nyomogató napotját összetörött, mint a Midián napján, mert a vitézek harci sarúja és a vérben fertőztetett öltözet megég, és tűznek eredele lészen. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóságatjának, békesség fejedelmének, uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján, és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse a jogosság és igazság által, mostantól mindörökké a seregek urának buzgó szerelme művelége ezt. Pedig olvassuk az igét, tessék helyet foglalni. Kedves üvegkezem, így az év nem jelzett vasárnapjain általában három dologról szoktunk az ige alapján beszélni, mert az idő korlátozott, és a figyelmünk is olyan, hogy tanították hajzan a szónoklattamban, hogy nekünk három dologra tudnak az emberek figyelni, és az sem hosszú időre állt, és nem csak akarom próbálni tenni jobban a figyelmünket, de most karácsonyban, és ezért most két dologról fogok beszélni. De csak azért, mert 7 vers van ebben a kis szakaszban, meg hát mindenki azt teszi ki maga számára, ahogy ez karácsonykor szokott lenni, a falak lévő ajándékokkal, mindenki azt teszi ki magának, amire neki most leginkább szüksége van. Aztán előjáróban azt is megemlítem, hogy a modern fordítású Bibliában ez az első vers még az előző szakaszhoz tartozik. A Károli Biblia használja egy olyan szövegből, fordították hajdan, ahol ez már a 9. vershez tartozik, de én most megmaradtam a Károli Biblia versbeosztásánál, és azt gondolom, hogy muszáj nekünk erről a versről beszélni, ami az előző szakasz reménytelen sötétségére ad egy kis választ. Arról szólnak az előző szakaszok, hogy a Földön időről időre, ha az ember nem figyel oda, nagyon sötét időszakok következhetnek be, és ezt már-már reménytelennek kell tekintenünk, elhangzanak ilyenkor olyan gondolatok, hogy ebből már nincs igazán kiút az ember számára, ez már így lesz mindig, ezt hozzá kell szokni, alkalmazkodni kell hozzá, meg kell kötni a kompromisszumokat, mert ez annyira be van betonozva, ez a jelenlegi állapot, hogy ebből nincs kiút, és ez mindenre igaz. Ez igaz életünk nagy próbatételeire is, hogy azt gondoljuk, itt a vége, és ebből nem lesz feltámadás, és nem lesz feléredés és megbékélés. És ezért én a mai napra készülve a legtöbb időt az első vers két betűből álló szavával töltöttem, ami így hangzik, hogy de. De. Igen, tudjuk, minden rettenetes és sötét, és főleg a hiányzott eddigi tapasztalatainkból valami szörnyűséges dolog, akkor hajlunk arra, hogy itt kell befejezni mindent. De. De. Ezzel kezdődik. Ez a mai igénk, de nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Gyakran megállok itt a templomban is, ha reggel jöhetek benne, a kert szélén is, erre felé van kelet, és mindig elgondolkozom ezen, hogy a nagy nehéz éjszakák után, hogy reménytelen minden beborító felhők sötétség után mindig feljön a nap. Ezt Isten akarta így, és ezen senki nem változtathat. Becsukhatjuk a szemünket, hátat fordíthatunk, nézhetünk más égtájat felé, de a nap mindig hűségesen, kiszámíthatóan ott, és akkor fog feljönni, ahol ezt eddig nem csak mi tapasztaltuk meg, hanem mióta ember él, Földön mindig kelet felé fordulva látja, hogy de na, akkor is feljön, hogyha minden sötét és félelmetes volt az éjszaka során. Most szorongatás van, itt van ez a most is, de a mostal szemben is diadalmaskodik ez a de. Nagyon sok olyan bibliai mondat van, amely ezzel kezdődik. Én Ézsaiásból és a Zsoltárokból, Műszövetségből is egyet-egyet kiemeltem, csak azért, hogy aláhúzzam, hogy milyen fontos kis nyelvtani szavacska, milyen sokat jelentő szó ez a de. Ézsaiás könyve 60. része, ugyanezen szerző könyvének egy másik himnusza, így kezdődik, kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámad, mert imé sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Nem az az érdekes, hogy a világban körül sötétség van. Ti vagytok a világ világossága, mondta Jézus. De rajta feltámad az Úr, igenis győzedelmeskedik a világosság, a sötétség felett. Kelj fel abból a szörnyű levegységből, mélységből, ahová jutottál, ne keresd benne, hogy miért, mi volt a hibád, amiért ez mind bekövetkezhetett, nem érdekes ez. Kelj fel, világosodjál, mert rajtad, de rajtad feltámad az Úr és dicsősége, rajtad megláttatik. A 73. Zsoltárban találunk egy hasonló vigasztaló mondatot, ahol azt mondja, Aszáf, Zsoltár szerző. A kesereg az ellenséges indulatú emberekkel szemben, azzal folytatja a 23. versben. De én mindenkor veled vagyok. Te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, és ezután dicsőségébe fogadsz be engem. Kicsodám van az egetben, nálad nélkül egyébben nem gyönyörködöm a Földön. Az emberek sokféleképpen állnak hozzá az élet kihívásaihoz. Van, aki azonnal feladja, van, aki eleve a rossz oldalra áll, mert úgy látja, hogy ott hamarabb érhet el sikereket, megfogja a nagyok kezét, számít arra a támogatásra, amit emberek adnak, annak, akik elpátolnak az Úrtól és az ő értékeitől. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. És nem olvasom fel, csak utalok rá a Timóteus az év második levélnek, végig ez a gondolata, négyszer fordul elő benne, görögül így van, hogy szüde, de te. Ez a kis gondolat, a világ megváltozik, az emberek elbizonytalanodnak, de te maradj meg azok mellett, azért döntések mellett, amiket igaznak értettél meg életed tisztább pillanataiban. Nagyon sokáig foglalkoztatott ez a de, de most ha hét dologról akarunk beszélni, tovább kell lépnünk. A második dolog, amiről szólni szeretnék, ez a világosság. Azt mondja a második vers, a nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot. Gondolunk talán a Betlehem mezején kanyázó pásztorokra, az a furcsa, hogy ez az egész eget beborító világosság csak nekik ragyogott. Betlehem lakójáról semmit nem láttak. És van ebben valami nagyon csodálatosan, legendásan szép dolog, hogy nem látjuk mindig ugyanazt valamilyen. Valaki sötétséget lát, és valaki a világosságot ünnepli. Van, aki lehajtja a fejét, és azt kérdezi, jöhet-e még valami rosszabb. És van, aki pedig odafordítja az arcát a nagyvilágosság felé, amely felvilágosítja az egész életét. Csodálatosak ezek a pillanatok, amikor világosság gyúl a szívünkben. Amikor kiderül, hogy olyan egyszerűen másképpen vannak a dolgok, mint amit addig láttunk, amíg a halál árnyékának a földjében lakoztunk. És milyen csodálatos ellentét ez, hogy fény ragyog fel felettünk. Valaki egyszer azt mondta, hogy a ékszerboltok kirakatában mindig nagyon sötét háttér elé rakják az ékszereket, mert azon ragyognak igazán. Valamiért kitalálták ezt a hozzáérhető kirakat rendezők, hogy ezt így kell csinálni. Életed nagyon sötét időszakában ragyogjon föl neked Isten szeretetének, bizalmának a nagy világossága. Ha már a nagy dolgoknál tartunk, akkor a harmadik vers azt mondja, hogy megtapasítod a népet, amelyet most úgy láttunk, hogy minden estül elvész. Nagy örömöt szerzesz néki, és örvendeznek előtted az altók örömével, és vigadoznak, mint mikor rákmányt osztanak. Régi képek ezek, a gyerek újjongása talán közelebb van hozzánk. Ezek az angyalok, hogy Betlehem mezején azt mondják, hogy nagy örömöt hirdetek nektek. Sok kis öröm van az élet során, és ezeket nevessük meg. Ezek csodálatos dolgok. Ahogy az idő halad, a cipőbefűzése és a napi kis örömökhöz tartozik talán, és egy fájdalom nélküli békében elköltött éjszakai pihenés is egy kis öröm. Sok-sok kis öröm van, ami a bölcs ember, tiszta szívű ember megbecsül. De nyissuk meg a szívünket a nagyobb öröm felé most, ma. Most itt van az ajándékok között a nagy öröm, és ez a nagy öröm, hogy Isten nem akar elszakadni tőlük, velünk lakozik, bennünk lakozik, és nem ellenség, nem szemben álló felek küzdenek egymással, nem arról szól a mi történetünk, hogy hogy lehet kiszorítani, letagadni, kitiltani az életünkből az örökkévalót, és aztán azon keseregni, hogy milyen magányosak vagyunk. Hadd szóljon hozzánk most a nagy öröm arról, hogy nem a veszteségeket számlálgatjuk, hanem azokat az áldásokat, amiket Isten még tartogat a mi számunkra. És itt elkezdődik egy sor, ami pedig mehettel kezdődik. Ez arról szól, hogy miért is gondolhatunk a nagy örömre. Az egyik, mert ez a negyedik dolgunk, hogy a terhes iga és a hátunk veszélye bennünket nyomogató botja összetöretik. Nem tart örökké a próbatétel. Zsarnokok ideje lejár. Most Discovery High a Pók, nagy csoda történt itt, mert fogta magát a szolga gyertya, és meggyűjtötte az összes többi gyertyát, anélkül, hogy ezt kértük volna, mert világosság diadalmoskodni akar, ragyogni akar. És így volt ez régen is, akkor is. Az emberekben ott élt ez, hogy egyszer meg kell, hogy szűnjön az a szörnyű időszak, ami ránk nehezedik, az idegenek igája, a nyomorgató fortja, ami naponta sújt le a házunkra. És olyan kedves gondolata ennek a szép ünnepnek az, hogy a zsarnokság egyszer megszűnik úgyis magától, de miért várjuk meg annak a tombolását, ha egyszer a mi bátor kiállásunkkal elvidíthetjük ezt az időt. Nagyon érdekes, az elemzők azt mondják, Hán Istvántól is ezt olvastam, hogyha megvárták volna a Makkabeusok, ami magától összeomlik, legyedik Antiochus Epiphanész uralma, mert egyébként összeomlott volna, mert egy őrült volt, egy őrült zsarnok, akkor valószínű azok folytatták volna a történetet, pedig görög pártiak voltak, és lehet, hogy Karácsonyunk sem lenne most, hogyha a Makkabeusok nem álltak volna fel, egyszer csak nem álltak volna a lábukra, és nem törtük volna össze ezt a botot, de egyszer magától is összetörik. Rendeljük alá magunkat ennek a szörnyűségnek. A másik nem, az ötödik versben, a vitézek harci sarúja vérbe fertőztetett öltözet megég. Olyan szomorúan hallom a különböző megnyilvánulásokról ezt a harcias hangot, ami a 30-as években volt, amikor az emberek azt hitték, hogy valami jobb, valami egészen új világ következik, ha mindenki, akit mi ellenségnek tartunk, azt mi majd legyőzzük, és mivel leulnak a falemnek, hogy nem, most keverek időpontokat, addig haza is jönnek, diadalmasan zsákmányt osztani, akik elmentek, és hát máig jövjük ezeknek a szörnyűségeknek az eredményeit, mert nem lesz ennek igazán soha vége, ha úgynevezett béke, az mindig csak van, és fegyverszünet, és erőt hiszem, hogy háborúk következzenek be. A béke az üzenete Isten szent igényének. Az Úr nem kenyeszt háborúkat, az Úr nem áll sem a magyarok, sem ellenfeleink oldalának. Ezek emberi, földi ügyek, és nekünk csak azt szabad hirdetnünk, hogy a vitézek harci sarúja és a véres öltözékek, a kakaskodás, a hadi üzenetek egyszer a tűznek az eredelei lesznek. Miért is? Hadd jöjjön a harmadik, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és ez szól azoknak is, akik a drága fiúkat elveszítették most. Hogy egy gyermek születik, van jövő, Izraelben szokták nagyon kedvesen mondani a gyerekekkel mutatva, hogy ők a mi jövőnk. De igen, mindannyiunk jövője, azok is, akik temetjük már gyermekünket. Valahogy ebben a kézről kézre adott kis gyermekben erősítették meg. Abban a gondolatban, hogy az uralom az ő vállán lesz, nem a katonáknak a vállán, nem az erőszakos emberek vállán, hanem azt fogják csodálatosnak, tanácsosnak, békesség fejedelmének hívni, ki ezen munkálkodik, és aki uralmának hetedszer nem lesz vége. Ez az utolsó gondolatuk a hetedik versben, amiből mindenképpen ki kell emelnem még két dolgot. Az egyik, hogy akit várunk, akiben bízunk, akiben bizalmunkat vettük, az nem csak a háborút utasítja el, nem csak az erőszakot, nem csak a békén munkálkodik, uralma növekedésének békének nem lesz vége, hanem az az uralom, amit fölemel, amit megerősít, az a jogosság és az igazság által erősítették meg. Nem egy ember szeszélye határozza meg azt, hogy mi történik. Nem kegyek döntik el, hogy kinek mi jut. Jut-e élet, jut-e jog, jut-e kenyér, jut-e munka, tanulás és egyedek a számukra. Megerősíti a jog és igazság által, ami felettünk áll, és minden hatalmas, minden földi hatalom felett áll. Isten a seregek urának húzgó szerelme műveli ezt. Ez az utolsó gondolat ebben a sorban. Mindaz, amiről itt beszéltünk, a sötét reménytelen éjszakától elindulva, a dettől a merteken át idáig, hogy Isten irántunk való húzgó szeretete. Ez a húzgó, ez azt jelenti, hogy mindennél fontosabb a számára és kifogyhatatlan, és mindent meghatározó, hogy szerette Isten a világot, mondja a Dunási emlegetett János evangéliumában található mondat. Sosem volt más viszonya a világhoz, sosem gondolt más, hogy a világ nem szereti önmagát, hogy az emberek állandóan harcolnak egymással, mindig a dolgok fonákját tartjuk fontosabbnak, ez egy másik kérdés. De Isten húzgó szerelme, hogy el ezzel áldozni.